Amában, akkor a közönség végigélvezte. Ez ragadott meg engem, és ez indított el abba az irányba, hogy ezt a filmet ezt sokakhoz el kellene juttatni, és ezért vágtunk bele abba, hogy gyakorlatilag saját erőből megpróbáljuk felépíteni ezt a filmet, úgyhogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is eljusson nagyon sok helyre a mozikba.
Ugye az olasz filmnek van egy nimbusza az olasz vígjátékoknak, de a svájci filmeket nem nagyon ismerjük. Egy-két svájci film jön be, tehát igazából ilyen vájt szeműnek kell, vagy vájt fülűnek kell lenni ahhoz, hogy jól ismerje valaki a svájci filmeket. Remek a színészgárda ebben a filmben. Gyakorlatilag én senkit nem ismertem, valószínűleg az én hibám, de én senkit nem ismertem a színészek közül, de azért ez kicsit nehezíti egyébként a forgalmazást, mert ugye van egy húzónév, vagy valami olyan húzó szempont, amivel lehet marketingelni a filmet, akkor az úgy egyszerűbb. Itt viszont van egy zseniális film, na és akkor hol fogjuk meg, hogy ezt a nézőknek elmondjuk, hogy hát ez szórakoztató. Vagy elhiszik, vagy nem hiszik el. De azért ez nem olyan egyszerű dolog, egy ilyen remek filmet ennyire kevés ismertséggel népszerűvé tenni.
Egyáltalán nem könnyű dolog, de hagyjuk ugorjak vissza néhány évet. Korábban én a Budapest filmnél voltam cégvezető, az a Budapest film, amelyiknek ugye öt művészmozia van Budapesten, a művész, Puskin, stb. Stb., meg még a Corvin is hozzátartozik. Ott történt az, jó néhány évvel ezelőtt, hogy az olasz filmnapok keretében megláttunk egy filmet, amelyik a nyitófilm volt. Ez a teljesen idegenek. Ezt senki nem vállalta fel. Egyetlen egy forgalmazó sem akarta, mozik sem akarták igazából bemutatni, és mi elkezdtük játszani. Ennek a filmnek 70 ezer nézője volt. Tehát a saját mozéinkban játszottuk, és egy év alatt 70 ezer nézőt csinált. Mi volt egy titka? Az, hogy jó időben jött ki, november végén, december elején, amikor egyre többen járnak moziba, és tulajdonképpen különösen a karácsonyi időszakban ott szinte amit adnak, azt meg is nézik. És hogyha jó a film, és sokan látják a kezdetben, akkor annak elterjed a híre. Tehát a szájhagyomány, a szájpropaganda az nagyon működött. Na itt is nagyon bízunk abban, hogy mivel nincs nagyon sok pénzünk arra, hogy óriási nagy kampányt folytassunk a film körül, de az ilyen lehetőségeket is, mint ön megkeresett, ezt kihasználjuk, minden ilyen kis alkalmat is kihasználunk arra, hogy eljutassuk a hírét. És abban reménykedünk, hogy az első 2 hétben, 3 hétben megnézik annyian, és tetszik annyi embernek, hogy elmondják a szomszédnak, elmondják az ismerőseiknek, a munkahelyeken is elmondják, felhívják a filmre a figyelmet. Tehát a szájpropaganda az rendkívül módon tud működni. Egyébként nem csak az ilyen kis filmeknél, illetve olyan forgalmazók esetében, akiknek nincsen nagy büdzséjük a kampányok megszervezésére, hanem ez a nagy amerikai filmeknél is működik. Tehát vagy 2 hét alatt megbukik, vagy pedig 2 hét, 3 hét után is működik, mert a közönség megszerette. Tehát mi abba bízunk most, hogy ezt a nézők erre a híre, amit mi tudunk kelteni, be fognak jönni, és terjesztik a hírét.
Hát úgy legyen. Ugye mondta, hogy különféle fesztiválokat szerveznek, mert ugye itt most az Uránia Filmszínházról beszélünk, ami egy intézmény, tehát nem arról van szó, hogy van egy moziterem, és akkor ott moziként működik, hanem
Négy moziterem,
most
négy
így pont
moziterem,
ezt
tehát
akartam
négy
mondani,
moziterem.
itt most már négy moziterem van, hihetetlenül szépek ezek a kis termek, egészen más filmeket lehet vetíteni, tehát hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani, illetve hát szerintem, ami nagyon fontos, vagy lehet, hogy nekem az egyik kedvencem, de az, hogy operákat lehet nézni felvételről az Urániába, tehát olyan helyre jutunk el, én imádom az operát, tehát, hogy olyan helyre lehet eljutni, ahova az ember nem jut a Milánói Scalába el biztosan. Vagy legalábbis kevesen Magyarországról.
Hát mi arra adunk lehetőséget az opera közvetítéseinkkel, hogy New Yorkba jussanak el, a Metropolitan Operába. Ezek az opera közvetítések, ezek élő közvetítések. Viszont annyira sikeresek, hogy szinte mindegyiket van, persze egy-két kivétel, amelyiket nem, de jogunk van arra, hogy felvételről megismételhessük a közvetítést, és meg is szoktuk ismételni. És vannak nagyon sikeres előadásaink. Mondtam az előbb, hogy a svájci filmet is teltház nézte meg, hát itt opera közvetítésekre is eljön több mint 400 ember, sőt az ismétlésekre is el szokott jönni 400 ember. Ez tavaly például azt jelentette, hogy az opera közvetítéseinket ismétlésekkel együtt 5,5 ezer ember nézte meg. Ez jelentő szám 9 opera esetében. 9 operát 5500 ember megnézett. Ez kimondottan jó szám, figyelembe véve úgy, hogy nem csak az Urania Nemzeti Filmszínházban láthatják ezeket az operákat, hanem a MÜPÁ-ban is, a Művészetek Palotája is élő közvetítéseket, illetve felvételeket ad. Hát annak viszont ugye az a arculata, specialitása, hogy zeneműveket játszon. Mi azért mégiscsak filmeket játszunk, és így sikerül nekünk ilyen magas számot elérni. Tehát egy ilyen komoly vetétársa művészeti intézménnyel szállunk versenybe, amikor ezeket az opera közvetítésnek a jogait megvásároljuk, és a közönség elé tárjuk, és elég nagy sikerrel. Egyébként hagyj hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy mostanság már nem csak operákat közvetítünk, hanem színházi előadásokat is. Beindult ez a sorozatunk is. Ezek mind-mind olyan presztízst adnak a Urániának, hogy tényleg most már el kell mondanom, vagy lehetséges azt mondanom, hogy most már tömegek keresik fel újból az Urániát. A Covid időszakában nem így volt, tehát fel kellett újból építeni az elmúlt 3-4 évben az Urániát, és most már közel 100 000 fizető nézőnk van, ami azt hiszem szép szám egy olyan intézmény, olyan cég, olyan mozi esetében, amelyik nem blockbustereket játszik legfőképpen, hanem igen, a lángos művészeti filmes, illetve zenei termékekre hagyatkozik, és hát tudjuk, hogy azért ennek a közönségbázisa azért kisebb, mint a blockbustereké, a popcornos moziké. Ez nem popcornos mozi, ez másfajta jellegű mozi, de így is sikerül közel 100 000 embert megszólítanunk évente.
Igen, ez annyira jó, hogy mondtam, mert ezt akartam mondani, hogy én azért szeretem az Urániát. Egyrészt az egyik legszebb mozink szerintem, tehát hogy csodálatos, de hogy nincs popcorn. Azon kevés mozik közé tartozik, ahol nem rágcsálnak az ember fülébe, nem szürcsölgetik a kólát, tehát hogy rendesen lehet filmet nézni, és ez hát borzasztó ritka már Magyarországon, mert még néhány árt moziban is lehet popcornt kapni az én legnagyobb bánatomra, úgyhogy szerintem ez szuper, úgyhogy már csak azért is ajánlom, hogyha elmennek a Bonjour Svájcra például, akkor azt az Urániában nézzék meg, mert hogy nyugodtan tudnak filmet nézni, és aztán majd otthon lehet popcornozni, meg kolázni bárkinek, aki szeretne moziba menni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Óvári Gyulának, az Uránia Filmszínház ügyvezető igazgatójának, hogy itt volt, és én kívánok nagyon sok sikert ehhez a filmhez is, mert aki erre elmegy, egészen biztos fantasztikus élménnyel jön ki a moziból.
Én is azt hiszem, és nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak, mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóba semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Egy olyan kiállításra invitáljuk Önöket, ahol a nők vannak a középpontban. 2022-ben jelent meg a Nők Magyarországon 3 című kötet, Fábián Évi fotoművész kötete, aki sportolókat, színészeket, kutatókat, képzőművészeket mutat be ebben a kötetben, gasztrobloggereket, költőket, jogvédőket, szóval sorolhatnánk a különféle szakmákat, de az egészen bizonyos, hogy női szereplői vannak a kötetnek, akik tevékenységükkel kiemelkednek, és meghatározzák azt, hogy milyen lesz a társadalmunk, akik példát mutatnak. Mert hogy Magyarországon azért a nők reprezentációja, bármennyire is nem tűnik úgy esetleg, egyáltalán nem jár az élen, tehát mindenképpen fontos, hogy megmutassuk azokat a női példaképeket, akik értékteremtők, és akikre egyszerűen jó büszkének lenni, meg jó megnézniük, hogy kik azok. Most egy olyan kiállításra invitáljuk Önöket a Kult 7 laborba, a Király utca 11-be, ahol szeptember 30-áig megnézhetik azt a tárlatot, ami ebből a kötetből készült. Medvedivet beszélgetett Fábián Évi fotográfussal a kötetről, illetve hogy válogatta ki ehhez a kiállításhoz a képeket, kit láthatunk most a falakon.
Amikor most megérkeztem hozzád a fotoanyag installálására, már a folyosón ki volt rakva néhány kép, és gyorsan elkezdtem körbenézni, hogy van-e ott olyan fotográfia, amihez van valamilyen közöm, vagy egyszerűen csak van valami impresszió, ami úgy megmarad bennem. Aztán bementem a terembe, éppen dolgoztatok, és rögtön össze is beszéltünk, hogy hát neked a kedvenceid, vagy amit úgy érzel, hogy közelebb van hozzád, azok bent vannak a teremben. Most ezt mindjárt meg is beszélnénk. Közben kijöttünk egy játszótérre, mert hát ugye az installálás némi kopácsolással jár. Szóval most kijöttünk az életbe, de akkor beszéljünk a fotókról. Mondd meg előbb te, hogy melyik az a fotográfia, amire nagyon rá vagy cuppanva, és akkor én elmondom, hogy melyik az a pontosan 2, amihez úgy érzem, hogy közön van.
Nem szívesen szoktam elárulni, hogy melyik a kedvenc képem, nem azért, mert nem szeretem azt a valakit nagyon, hanem azért, mert nem akarom, hogy a többiek valaha is azt érezzék, hogy nem szeretem őket vagy a képüket, mert igazából az összes kép, ami ott van a kiállításon, nyilván egy választási folyamaton ment keresztül, tehát igazából mindet nagyon szeretem. Az, hogy az a kép, amelyiken Horváth M. Judit van, és úgy néz a kamerába, és úgy izzik a cigarettája, és még a kutya is odajött, és még ő is belenézett a kamerába, nekem az a hangulat, az az összecsengés, az olyan, hogy olyan nincs is. Tehát mindig megörülök, hogy jaj, de jó, hogy ezt én csináltam.
Na, akkor most én jövök. Az egyik kép az, amit a Béres Ilonáról készítettél, és annak úgy emlékszem, hogy van története is, mert nem véletlenül ott készült, ahol készült. A másik pedig az a kép, ami a várostörténész Sali Noémiről készült. Azon azért kezdtem el jobban gondolkodni, mert volt szerencsém a lakásában járni, aminek egy iszonyatos nagy története van magának a háznak, a lakásnak is, hiszen a Noémi oda született bele, és a berendezésen ez, ennek ott van a nyomata, tehát a történelem ott van azokon a falakon, azokon a bútorokban. És egy olyan portrét csináltál róla, hogy beraktad a hatalmas térbe a dolgozószobába, tele minden történészi attribútummal, és beültetted a Noémit egy hatalmas asztal mögé, szinte alig látszik ki, de mégis erőteljes a jelenléte. Miért ezt a képkivágást választottad?
Igazából nekem is nagyon sokat mesélt a házról, a lakásról, és hogy oda született. És igazából pontosan az van, amit te is mondasz, én is azt éreztem, hogy itt ennek mindennek meg kellene jelenni. De hát nem tudok egy lakást befotózni, tehát ugye nem arról szól a portré. És akkor ő megmutatta, hogy hol szokott dolgozni, és igazából adta magát a kép, hogy ő ott van. És azt gondolom, hogy az ő tevékenysége az ilyen, hogy egyrészt nagyon sok mindenről szerteágazó akármit ír meg, de ő maga mindig valamilyen szinten láthatatlan marad, és közben meg csodákat hoz létre.
Akkor most lépjünk egyet vissza, Béres Ilona fotográfiája. Az, ha jól emlékszem, egy étterem talán teraszán készült, és hát az Ilonát ugye nem könnyű rávenni, hogy kimozduljon a lakásból, de valahogy ez mégis sikerült. Vagy hogy volt ennek a története, ennek a fotónak?
Igazából úgy van, hogy Béres Ilonát én Keleti Éván keresztül ismertem ugye meg, és többször találkoztam vele, meg amikor a Béres Ilonáról jelent meg könyv, akkor én fotóztam be az ő díjait. És akkor én voltam nála. És akkor mondtam már neki sokat szóra, hogy amúgy én őt is nagyon szeretném fotózni, de pontosan az van, amit mondasz, hogy ő azért már visszavonultan él, és olyan nagyon nem. És akkor rájöttünk valami beszélgetés során, hogy ő egy bizonyos étterembe jár Hűvösvölgybe, és én onnan laktam mondjuk 300 méternyire, de lehet, hogy csak 250 volt. És akkor megbeszéltük, hogy jó, ők oda rendszeresen járnak a férjével, amennyiben ezen meg azon a hétvégén megy, akkor fog szólni. És így lett. Felhívott vasárnap délelőtt, hogy egy óra múlva ott vannak. És mondtam, hogy jó, akkor én pedig lesétálok.
Belelapoztam a legutóbbi könyvedbe is, a Nők Magyarországon harmadik kötetébe. Azt látom, vagy érzem, hogy előszeretettel használod azt a fényközeget, ami van. Egy nappaliban, egy kertben, tehát nem konstruálsz fényeket. Ezt jól vettem észre, vagy butaságot mondtam?
Ez egy teljesen tudatos döntés, nagyon jól látod. Ami nálam fény technikailag van egy ilyen fotózásnál, az egy derítőlap. Tehát van a fényképezőgép, általában plusz két objektív, és egy derítőlap, és az alanyoknak ezt el is mondom előre, hogy én nem viszek lámpákat, nem viszek nem tudom milyen stúdiófelszerelést, egyszerűen tapasztalatból tudom, akár én fotóztam, vagy én kerültem olyan helyzetben, onnantól kezdve, hogy stúdiófények vannak, megváltozik az ember. Egyből mesterkélt lesz, egyből hú, de nagyon jól akarunk kinézni, és már nem az a lényeg, hogy én ki vagyok, hanem hogy milyen vagyok. És hogy szeretném megtartani ezt a belsőséges hangulatot, és én, biztos van, aki tudja, tehát, hogy nem lehetetlenség, de nekem nem megy, hogyha a technikára fókuszálok. És nekem sokkal könnyebb, sokkal jobb így, mind a mellett, hogy a napnál jobb fényforrás nincs a világon. Persze van, ahol lámpafénynél fotózok, ami éppen adott, de hogyha tudunk olyan helyen találkozni, tudunk olyan napszakban találkozni, hogy van természetes fény, akkor az a legszerencsésebb, ami létezik.
Itt eddig csak a napot emlegetted, és a fényt, ami jön és megy, de azt gondolom, hogy az árnyéknak is van egy képen dramaturgiája.
Teljesen egyértelmű, persze, ahol fény van, ott árnyék is van. Csak az a kérdés, hogy mi, mármint az alany meg én, hogyan tudunk a meglévő adottságok között úgy helyezkedni, hogy az előnyös is legyen az a fény és árnyék, és hogy a hangulata is meglegyen. Tehát Stefanovics Angélát az erdőben fotóztam, ott ugye csak beszűrődtek ilyen kis fénycsóvák, és akkor a derítőlappal picit derítettem, hogy az arcán is legyen fény, de alapvetően az hangulatában majdhogy nem egy sötét kép. De hogy ez rendben is van így.
Itt most női portrékról beszélgetünk, szerintem biztos van még egy allergikus pont, ami előjöhet a nőknél, a retus.
Persze, akikkel felveszem a kapcsolatot most már, ugye küldök korábbi képeket, van, aki ismeri is a könyveimet, de induljunk ki abból, hogy bemutatkozom, elmondom, nem tudom, akármi. Aki onnantól kezdve vállalja, hogy én őt fotózhatom, tudja, hogy én nem fogok fél napokat retusálgatni és eltüntetni hegeket. Tehát azt gondolom, hogy egy heg, egy ránc, az hozzánk tartozik. Tehát, hogy az persze, hogy látszik, hogy 48 leszek, és nem 38. Hát, hogy a fenében ne látszódna, de hogy ezzel nekem speciál nincsen semmi bajom, mert hogy az vagyok én. Tehát, hogy minden napnak örülök, amit megéltem. Olyan retusba nem kezdek, amit szoktak nekem viccből mondani, mondjuk rendezvény fotózásnál, hogy mínusz 20 év és mínusz 10 kiló. Tehát, hogy ez szokott lenni a megrendelés, de nyilván viccből ilyeneket nem csinálok. Tehát az, hogy akarom, hogy az alanyaim jól nézzenek ki, és ők is ezt akár, tehát senkit nem fogok elcsúfítani, vagy nagyon eleintelenül fotózni. Tehát most mondok egy példát, nem fotózok alulról, mert egy bizonyos kor fölött mindenkinek van tokája, hát persze, hogy nem néz ki jól.
A portré fotózásról azt gondolom, hogy egy ponton túl az egy bizalmi viszony a fotográfus és az alany között. És ahhoz, hogy a kép tényleg jó legyen, az ő legyen, valahogy nyitni kell az alanyt. Ezt hogy éred el?
Igazából azt gondolom, hogy akik interjút készítenek, vagy fotóznak valakit, ugye azért mennek oda, hogy megtudjanak valamit. Én úgy működök, hogyha kérek, akkor adok is. Tehát ugyanazzal a nyitottsággal megyek oda, ugyanazzal az őszintességgel, mint amit szeretnék a másiktól is megkapni. De mivel nem árulok zsákba macskát, nem akarok senkit semmire rádumálni, nincs bennem rossz szándék, csak jó szándék van, és ezt valahogy tudom éreztetni az alanyaimmal, tehát ez sikerül, így megvan a kapocs.
Mikor kattantál rá arra, hogy a nők nem látszódnak Magyarországon? Itt most többek között olyan nőkről is beszélünk, akik már valamiben letettek valamit az asztalra, de érdekes módon a harmadik kötetedben szerepel egy olyan portré, amire nyugodtan mondhatom, hogy ő alapjáraton egy civil. A Tóth Erikáról készült képedre gondolok. Szóval mikor húzott ez be téged, mint fotográfust, hogy ezt valahogy dokumentálni kellene, hogy ezek a nők itt vannak, és sajnos már mondhatjuk azt, hogy itt voltak, mert néhányan már nincsenek köztünk.
Igen, sajnos. Azt gondolom, hogy ha ebből meg lehetne élni, én naphosszában ezt csinálnám, és a civil hősöket fotóznám. Tök jó téma, iszonyú érdekes, mindenkinek izgalmas az élete, mindenkitől lehet valamit tanulni. Én szuperül ellennék, de ugye ez nem egy jövedelmező műfaj. Igazából azt gondolom, tehát hogy ugye 2004-ben kezdtem ezt a sorozatot Heller Ágnessel, de azt láttam, és azt érzem a mai napig, hogy azok a nők, akik már letettek valamit az asztalra, azok is olyan nyitottsággal vannak felém, mint például Tóth Erika, aki amúgy nem is tudom most hirtelen hány szakmával rendelkezik, és én egy szuperwomannek gondolom őt amúgy, de hogy ugyanaz a nyitottság. Ugyanez a férfiaknál sajnos nem így működik. Tehát, hogyha fotóztam a közelmúltban egy könyvnyi férfit is, vagy munkám során így úgy megpróbáltam én, hogy csinálok saját könyvet is férfiakról. És egyszerűen nem volt benne ez a kölcsönös elismerés, mármint az én részemről persze igen, de hogy nem volt bennük az öröm, nem volt bennük az, hogy jaj, de jó, végre valaki felfigyelt rám, hanem mutatta, hogy melyik a fotogénebb oldala, meg szóval hogy nem volt meg az a hangulat. Tehát jó, megint jött egy fotós, hát jó, jöjjön. De hogy nem volt benne ez a játék, és a nőkkel megvan az, hogy igen, ilyen díjas, olyan díjas, amolyan díjas, de mégis tud nyitott lenni, mégis tud rám időt szakítani, mégis fontos neki, és értik azt, hogy ez egy olyan gyűjtemény, amiben jó benne lenni. És innentől kezdve erről nem lehet lekattanni. Tehát én minden egyes könyv után azt gondoltam, hogy jó, köszönöm szépen, itt vége, jó, kit tudok még előrángatni. És egyszerűen nem tudok leállni. Tehát pont az a baj, hogy nem az, hogy mikor kattantam rá, hanem hogy kattanjak le. Nem lehet.
Van olyan érzésed, hogy a nők még, hát ugye 21. században élünk, még mindig nincsenek elismerés szempontjából, és itt most hétköznapi elismerésre is gondolok. Tehát nem csak például a Karikó Katalinra, vagy nagynevű színészekre, közgazdászokra, építészekre, hanem a civil emberre, a civil nőre, hogy nem vagyunk a helyünkön.
Szerintem onnantól kezdve, amikor láttam most egy nagyon amúgy szimpatikus Facebook posztot, egy férfi felrakta, hogy 10 éve eldöntötte, hogy ő magára mos, magára vasal, magára nem tudom micsoda, hiszen az ő felesége éppen eleget csinál, ő is szervez valami csoportosulást, segíti a nőket, így meg úgy, meg amúgy. És hogy ott van ez a férfi, és iszonyúan megtapsoljuk, mert na, végre valaki észrevette, és kimos magára, és kivasal, és nem tudom még mit csinál. Ja, a kertet is ő gondozza. Persze, ez nagyon-nagyon jó, de nem természetes, könyörgöm, hogy mindenki kiveszi a részét a házi munkából, hogy egy munkahelyen nem a nő fogja behozni a kávét mindenkinek. Tehát, hogy ezek nem férnek bele. És amíg ez belefér, hogy ezeket el kell tűrnünk, addig van dolgom.
Nagyon slágvortokban van odadobva az önéletrajzot egy-egy szóval. Abban minden van. Fotóriporter, bölcsész, kulturális menedzser, tehát sok minden, hát ami a Fábián évi. De van két olyan dolog. Az egyikről tudtam, hogy asztalosnak is tanultál, azt nem tudtam, hogy kertész is voltál. Ezek hogy jöttek be az életedbe?
A kertészkedés úgy volt, hogy 2016-ban költöztem haza Berlinből, ahol olyan fotós munkát csináltam, amit nem élveztem. Konkrétan családi fotósnak álltam. Kaptam a címeket, házhoz mentem, stúdió felépít, gyerek kalap, gyerek kosárban, gyerek anyuval, apuval, tesóval, szomszéddal, kiskutyával, nem tudom, akármi. És 410 akárhány családot fotóztam le így, és annyira futószalag munka volt, mert hogy ugyanazt a beállítást kellett. Tehát egy gyári munka volt, hogy nekem akkor annyira elment a kedvem a fotózástól, hogy azt gondoltam, hogy soha többet. Tehát ki is maradt ott egy olyan 6 év. És amikor hazaköltöztem, akkor gondolkodtam, hogy mégis mit csináljak. A sajtó, mint olyan teljesen átalakult Magyarországon, fotóriporterek, mint olyanok, amúgy se találtak munkát, bölcsészettel, úgyhogy az egyetem óta nem foglalkoztam vele, nem tudtam mit csinálni, és akkor szembe jött egy ismerős, aki kertész amúgy, és kérdeztem tőle, hogy van-e hely a csapatában, és volt. És akkor egy fél évig velük dolgoztam, de nem lettem se fűfa virágszakértő, tehát, hogy volt, amikor a munkám abban merült ki, hogy a kert egyik sarkából a másik sarkába talicskáztam a lepotyogott gesztenyét, stb. Tehát, hogy ez csak ennyi volt. De azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon élveztem, mert ugye szabad levegőn jogáztam, mondjuk így, tehát amikor trágyázni kellett a bokrokat, akkor mindig ezt próbáltam így, hogy kint vagyok a szabad levegőn, és még mozgok is, és hogy ez nekem milyen jó. Az, hogy közben gondolkodni is lehetett, az meg pláne nagyon jó volt.
És a másik, az asztalosság?
Az asztalosság, az én nem tudom, arra emlékszem, hogy már gyerekkoromban mondtam az apámnak, hogy építsünk széket, és nagyon furcsán nézett rám, hogy mi a fenét akarok, de azt hiszem, hogy mindig vágytam erre, hogy fával csinálni valamit, létrehozni valamit, és amikor mondjuk ez kimerül az IKEA bútorok összerakásában, akkor az úgy, tehát hogy már barátok sokan hívtak, hogy segítsek, mert tudták, hogy megyek a csavarbehajtóval, és akkor az hamar meg lesz, de hogy tovább akartam lépni. És a Facebook feldobott egy ilyet, hogy esti képzés. És akkor időm is volt, és akkor beiratkoztam, és elvégeztem. És azt nagyon szerettem. Tehát, hogy a fával való dolgozás az ugyanez. Nagyon meditatív szerintem. Sokszor lehet a szabad levegőn végezni, és még egy edzéssel is felér.
Nem tudom, jól emlékszem arra, hogy mintha fából készítettél volna táskát.
Pontosan, igen. Tehát azt tudtam, hogy koromnál és erőmnél fogva nem szeretnék senkinek konyhát építeni, maximum magamnak. Tehát, hogy mi az, amit napi szinten tudunk használni, fából van, és velünk lehet, mert hogy megszeretjük. Ugye a fotós táskám volt a vizsgamunkám az iskolában, a mai napig azt használom. Tehát az egy, mindenki azt hiszi, hogy nehéz, de nem nehéz, vagy nem sokkal nehezebb, mint bármilyen fotós táska. Viszont az az előnye, hogy rá tudok állni, rá tudok ülni, és olyan masszív, hogy a gépemnek soha nem lesz semmi baja. Tehát, hogy az nem azt mondom, hogy minden földrengés túlél, de egy ilyen komolyabb pakolást simán kibír, és amúgy meg nagyon szép és egyedi.
Menjünk egy picit vissza a fotózásra. Mi a helyzet akkor? És lehet-e egy win-win, győztes szituáció, amikor fotográfust fényképezel?
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert izgul az ember, mert persze, hogy meg akar felelni, meg hú, ő